hát most önöknek kicsit sűrített formában négy alkalommal 12 témára bontva fogok bemutatni, és akkor rögtön elmondanám, hogy mik a követelmények a fél év során. Tehát egyfelől lesz majd év végén egy, illetve a fél év végén egy írásbeli vizsga, aminek a tárgyát a fél év során érintett témák, fogalmak, megközelítések, illetve a feladott irodalmak képezik. Na most az irodalommal kapcsolatban van egy olyan gyakorlatilag probléma, megpróbáltam az egyetemi számítógépes rendszerbe berakni egy ilyen tematikát az estiseknek, és nem sikerült azon oknál fogva, hogy ez egy kicsit hosszabb, mint a szokásosak. Két oknál fogva hosszabb. Az egyik sajnos nincsen jegyzetek alapjából, illetve több ok is van. A másik ok pedig az, hogy egyszer egy akkreditáció orgán kis leírásokat is kellett készíteni az egyes témakörökről, úgyhogy ezeket is tartalmazza. Ezek önmagukban nem elegendőek a vizsga sikeres letételéhez, de adnak valamiféle támpontokat arról, hogy amikor valamelyik témáról szó esik, akkor ott milyen megközelítésekre kell különösen figyelni. Tehát ez a hosszúság egyik oka. A másik oka az, hogy sok a irodalom, sok a kötelező, vannak ajánlott, illetve választható témák, ezek egyértelműen meg vannak jelölve, csillaggal szerepelnek a kötelezőek, és ilyen kis azonosság jellel pedig a választhatóak. El kell menjek egy kis krétány. Tehát így lehet megkülönböztetni. Viszont miután nem lehet az RTR-be beiktatni ezt a tematikát, ezért kérem, hogy egy önként vállalkozó adja meg az e-mail címét, és akkor további, igen, az estések egyike már megteste, és akkor ezt most a hét végén még továbbítom. Van valamilyen levelezés is? Akkor írja le, hogy... Mint jártam az intézetbe, illetve karmunkát, a karkönyvtárában ellenőriztem, léteznek fénymásolt variánsai ennek az ismeretanyagnak, tehát régebbi évek tematikájához illeszkedő fénymásolt és összefűzött testes kis kötetecskék, amelyek közül, mint kiderült számomra, vannak kölcsönözhetők. De nem túl sok. Hát ugye óriási évfolyamok vannak, most magunknak szerencséje van, mert nappali sok nem tanulják ezt ebben a fél évben, mert csak az estisekkel kell közeltartót vívni, és hát miután testes az irodalom anyag, és ha vannak ilyen metodikus lelkek is, akkor ajánlom, hogy minél korábban fogjanak ehhez hozzá, és akkor ehhez segítséget adhat az, ha leballanak a könyvtárban, és ott vagy helyben olvasással, vagy pedig kölcsönözve tudják használni ezt a fénymásolt szíggyűjteményt, vagy a szöveggyűjteményt. Hát az az előnye, hogy nem kell akkor folyóiratokban nyitott bogarászni a nagy részét. De miután ez egy régebbi készítési szöveggyűjtemény, előfordulhat az, hogy bizonyos dolgok nincsenek meg a szöveggyűjteményben, amik külön utánamászást igényelnek. Tehát ehhez így kell valahogy viszonyulni, hogy már most érdemes esetleg elkezdeni olvasgatni, kiegyezteni a feladott dolgokat. A követelmény ugye úgy hangzik, hogy az irodalom, illetve az órán elhangzottak is szerepe. Tehát nem mindenről tudok magyar nyelvű szakirodalmat szállítani, viszont előfordulhat, hogy becsempészek az órára olyan gondolatot, amit fontosnak tartok, és arról is tudnunk kell, hát itt készül egy diktafonos felvétel, az is segítséget nyújthat itt a dolgok megoldásában. Az írásbeli jellegéről néhány szót, ez egy másfél órás megpróbáltatás lesz, aminek keretében kapnak kettő, legfeljebb három rövid kérdést, amelyek bizonyos fogalmak, megközelítések nagyon tömör, lényegvetörű ismertetését igénylik. Olyan ravaszul fogom ezeket kiválasztani, hogy nem egy témából, hanem az egész féléves anyag igen, olyan pontjairól származó kérdések legyenek. Továbbá lesz egy eszékérdés. Hát ezek 3-4 mondattal elintézhető kis kérdések. Ennek megfelelően nagyon is sokat ír a válasz, 4-4 pont. Ehhez képest lesz egy eszének nevezett dolog, ami nem egy lirai ömlesztés, önreflexió, hanem egy ilyen értekező próza formában megírt kis munka, 3 oldal, max 4 oldal terjedelemben, amit ott helyben kell produkálni, aminek az a lényege, hogy egyfajta komplexebb alkotó felhasználását igényli a megközelítéseknek, amik előfordultak a félév során. Majd látni fogják, a ország szociológiai külföldi irodalom számos új megközelítéséről, vagy nem is egészen új megközelítéséről lesz majd itt szó a félév során. Az alkalmazások általában a magyar társadalom történet legújabb periódusára vonatkoznak. Tehát én azt szeretném elérni, hogy önöknek legyen kialakuljon, vagy legalábbis segítsek annak fejlesztésében, hogy akárhol alkotják meg az adott fogalmat, megközelítést a világban, tudják értelmezni annak segítségével a magyarországi viszonyokat. Tehát az eszé kérdés várhatóan olyan lesz, hogy kérdezek valami általánosat, és azt is egyben bele fog csempészni, hogy minden Magyarországon a 45 utáni periódusban hogyan jelentkezett. Tehát az órán is igyekszem majd ilyen alkalmazásokra utalni, de nem árt, ha tudják már előre, hogy ugye társadalom történet ismereteket is érdemes mozgósítani. Tehát nem tudom, hogy önök tanulnak-e külön ilyen társadalom történet tárgyat. Hát akkor evidensen adódik, hogy az úgy annak a fő megállapításait, konklúzióit is érdemes fejben tartani, amikor a vizsgára készülnek. Elemi jogai a figyelemben véve két időpont lesz majd a vizsgaidőszakban, önökkel való megbeszélés alapján keresünk felelős termet, ahol jól elférnek, nem zavarják egymást, és ott meg tudják jól írni ezt az írásbelit. Ennyit kell tudni erről a féléről, van-e valamilyen, bármilyen gyakorlatias kérdés? Igen, parancsoljon.
Mindig próbáltam, hogy az aláírásszerű
megoldás lesz. Jó, további témák. Az első bevezető jellegű, bizonyos általános fogalmak, problémák exponálása lesz, és utána pedig két olyan témát érintek egy-egy előadásban, amelyek a társadalmi munkamegosztás, illetve a rendszer differenciáció problémakörét érintik. Tehát tulajdonképpen azt a fajta trendet, tendenciát, ahogyan az időben hozzánk közelebb álló társadalmakról úgy tűnik, hogy egyre komplexebbé válnak, és ezek megragadását segítő szociológiai, esetenként történetszociológiai megközelítéseket fogok önöknek fölvillantani. Most akkor a bevezetés kapcsán egyfelől arra utalnék, hogy a kurzus megtartásának időpontja abból a szempontból nagyon kedvező, hogy látványos társadalmi átalakulásokat, változásokat érzékelhettünk az elmúlt másfél-két évtizedben, és ez már önöknek is megadatott, mintha látom, hogy vannak önök között egészen fiatal hallgatók is. Tehát itt a a dinamikus átalakulásoknak egy igen széles skálája zajlott le az elmúlt másfél-két évtizedben, amelyek kapcsán az ember szinte csak kapkodja a fejét, mi minden változott. Komplett gazdasági ágazatok omlottak össze és jelentek meg új típusú gazdasági tevékenységek, szervezeti formák. Látványosan átalakult a társadalom politikai rendszere, különféle javarészt nyugat-európai minták átvételével vonosítottak meg sokféle intézményt. Másik kérdés, hogy ez a meghonosítás ez mennyire bizonyul szervesnek, mennyire élnek tovább korábbról örökölt mechanizmusok, berögződések, tehát itt egyaránt figyelmet érdemelhet a változás átalakulás, illetve a kontinuitás mozzanata. Tehát az a kérdéskör, hogy hogyan maradnak meg régebbről örökölt mentális beállítódások, szokások, cselekvési formák, és ennek kapcsán már rögtön érdemes exponálni egy olyan problémát, amit viszonylag ritkán és nem nagyon komplex módon szoktak tárgyalni, ez a hibridizációnak a kérdése. Tehát az emberi elme hajlamos arra, hogy tiszta fogalmakban, rendszerekben gondolkozzon. Tehát abban, hogy mondjuk tiszta társadalmi formák léteznek, ősközösség, feudalizmus, kapitalizmus, államszocializmus, ilyesmiket állít elő a társadalom elmélet. Ehhez képest egy ritkábban problematizált kérdéskör az, hogy ténylegesen milyen fajta mechanizmusok, struktúrák élnek együtt. És a hibridizációnak a fogalma ennek a megragadására alkalmas. Persze nem előzmény nélküli ez a fajta megközelítésmód, hiszen Erdei Ferencnek a magyar társadalom fejlődésről alkotott újabban viszák keresztüzébe került felfogása is arra hívja föl a figyelmet, hogy a két világháború közötti magyar társadalomban egyszerre voltak jelen rendies, tehát a mások által feudális társadalommal azonosított formák, illetve a kapitalizálódás jelenségei. Most ma sincs ez másként tulajdonképpen, hiszen együtt élnek olyan fajta mechanizmusok, mondjuk a paraszolvencia jelensége az egészségügy terén, amelyik egy igen archaikus, személyes kiszolgáltatottságon alakuló viszonyrendszer, és közben vannak piaci alapra helyezett viszonyok az egészségügyben, vannak tovább élő bürokratikus nagy elosztási rendszerekkel jellemző viszonyok, tehát ezeknek a formáknak az együtt létezésén is érdemes spekulálni. Ugyanígy érdemes gondolkodni azon, hogy hogyan mutatnak folytonosságot bizonyos jelenségek. És ezek megragadásában már a rendszerváltás előtt is jeleskedtek bizonyos szerzők. Agrárszociológus a Medvetán című folyóirat egyik korai 80-as évek elejé számában, azt hiszem nyitó számában jelentetett meg egy olyan cikket, amiben a korabeli termelés szövetkezetek és a háború előtti gazdálkodási formák, tehát a nagybirtokrendszer sajátos folytonosságára mutatott rá. Tehát, hogy olyan fajta viszonyrendszer jellemezte a szövetkezetesítés megreformált kis háztáji gazdálkodást is engedélyező formáit, amikor az egyénnek volt valamiféle saját gazdálkodási lehetősége, és ugyanakkor egy nagy, felette álló, általa nem kontrollálható intézménybe is betahúzódott. Tehát egy ilyen sajátos folytonosságra mutatott rá Juhász Pál. Egy másik ilyen folytonosságot jelző tanulmány szintén a medvetánc korai számában Lengyel Györgynek egy tanulmánya, amelyik a hadigazdaság és az államszocializmus irányított gazdasága közötti folytonosságra mutat rá. Tehát, ha meg akarjuk érteni a bürokratikus államszocialista gazdaság működésmódját, nem árt figyelembe venni, hogy bizonyos intézményes előzmények létrejöttének kedvező helyzeteket produkált a hadigazdaság, ami az állam gazdasági szerepvállalásának megnövekedését eredményezte, és egyfajta bürokratikus tervezési, elosztási, utasításos viszonyrendszer kialakulásának kedvezett. Most hát ugyanúgy érdekes lehet annak vizsgálata, hogy a rendszerváltás utáni átalakulások és nagyon radikális reformok közepette milyen fajta folytonosság, kontinuitás figyelhető meg a korábbi állapotukhoz képest. Szokták azt is mondani, hogy viszonylag könnyű az intézményrendszert újra rajzolni, új intézményes viszonyokat teremteni, ugyanakkor a mentális változások nem követik feltétlenül ezeket az átalakulásokat olyan gyorsan. Tehát egy sajátos aszinkronitás alakulhat ki, intézményes logikák, illetve egyéni beállítódások, törekvések között. Természetesen az is érzékelhető, hogy a beállítódások, attitűdök, értékek terén is változás van. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy ez nem egyformán jelentkezik a társadalom minden csoportjánál. Vannak olyanok, akik nagyon látványosan váltottak irányt, vagy képesek voltak az új formákhoz igazodó értékek átvételére, és másoknál ezek a változások lassabban mennek. Most nagyon fontosnak tartom annak hangsúlyozását, hogy én ezt nem normatív módon próbálom megítélni. Tehát nem gondolom azt, hogy a most kialakult viszonyok az optimális, ideális viszonyok, és azok, akik ehhez nem alkalmazkodnak feltétlenül, azok elmaradottak, azok hát, ha úgy tetszik, visszahúzó erők lennének, úgyhogy erről, nagyon fontos az, hogy a szociológus megpróbáljon egyfajta értékmentességre törekedni. Elsősorban leíró jelleggel elemezze a viszonyokat, megfogalmazhat kritikai megjegyzéseket is, de mindenképpen kell tartózkodnia kell attól, hogy feltétlenül azonosuljon valamilyen éppen adott társadalmi berendezkedéssel. Látni fogják, hogy az órákon törekedni fogok ennek a fajta beállítódásnak amennyire lehet módszeres érvényesítésére. Tehát itt a társadalmi átalakulás komplex vizsgálatát, segítő megközelítéseket, módszereket, példákat szeretnénk az önök figyelmébe ajánlani ennek a fél évnek a során. Ahhoz, hogy ez egy kicsit fogalmi szinten is megalapozott legyen, nem árt tisztában lenni azzal, hogy a társadalom, tudomány korábbi periódusaiban milyen fajta orientációk léteztek ezen a területen. Tehát milyen kísérletek voltak a társadalmi átalakulás, változás folyamatainak megragadására. Erről szeretnék most egy kicsit zanzás összefoglalót adni. Arra fölhívva a figyelmüket, hogy a 19. században, amikor létrejöttek az első olyan markáns elméleti és leíró részekkel is kiegészített munkák, amelyek a társadalmi változás folyamatait állították a jelenlét középpontjába, ezekre egyfajta a történet filozófiai tradíciót tovább idő orientáció volt a jellemző. Tehát ugye maga az, hogy történeti módon látjuk a világot, ez sem egy magától értetődő dolog. Ehhez kellett a történettudománynak a fejlődése, egy olyan szemléletünk kialakulása, amelyik az időbeliséget állítja a vizsgálódás egyik tengelyébe, amelyik észleli a látványos társadalmi átalakulásokat. Nos, a másik nagyon fontos kérdés az, hogy milyen egyéb sémákra fűződnek föl azok a konstrukciók, leírások, amiket a társadalom változásairól hallunk. Itt a alap, tehát a jelenségek tanulmányozásához először is látni kell azt, hogy létrejöttek a 19. században olyan elméleti konstrukciók, amelyek egyfajta stádium elmélet formáját öltötték. Tehát Kant nevét említhetjük, Marx, Spencer, Durkheim, Tönnies, mindegyikükre jellemző az, hogy tulajdonképpen az egész emberiség egyfajta fejlődés történetét vázolják. Tehát mondjuk nem, ha tegyük zárójelbe a fejlődés szót, ez egy értéktartalommal erősen terhelt kifejezés, majd látni fogják, hogy nem mindegyik említett szerző érzékelte egyértelműen fejlődésként az időben bekövetkezett változásokat. Tehát ami közös bennük, hogy az emberiség egész történetét egy láncolatban felfűző elméleteket hoztak létre. Egymásra következő stádiumokat, vagy legalábbis nagyon markánsan különböző kezdeti és végállapotokat tételeztek, végállapoton értve, vagy a jelenkori viszonyokat, amelyek markánsan különböznek a kiinduló ponton, vagy esetleg egy kívánatos jövőképet is megfogalmaztak. Tehát például Kantnál egy olyan stádium elmélet jött létre, amelyik egy teológiai jellegű kiinduló pontot vett alapul. Ő elsősorban a gondolkodás történetét állított ellenzésének középpontjában, hogyan változnak a gondolkodási formák, és arra jutott, hogy egy olyan többstádiumos rendszer jellemző az emberiség kezdeteitől a korabeli időszakig meghúzható fejlődés vonalra, hogy egy teológiai, tehát főként isteni mozgató erőket tételező megközelítéshez képest egyre inkább előtérbe kerülnek pozitív mozdulatok, és a legutolsó stádium a pozitivitással jellemezhető törvények megragadására, exakt törvények megragadásával leírható fázis, ezt nevezi Kant a pozitivitás fázisának. Egy másik stádium elméleti jellegű megközelítésként említhető a marxi formáció elmélet. Ennek kapcsán tudni kell, hogy itt kétféle változat forog köztében az elmúlt évtizedekben. Az egyik egy leegyszerűsítő, ha úgy tetszik, dogmatikusabb változat a formáció elméletnek, amit a magyar iskola rendszer is közvetített évtizedeken keresztül, amelyik egy olyan sémára egyszerűsödött le, hogy ősközösség, rabszolgatartó társadalom, feudális társadalom, kapitalista társadalom, és aztán a hiposztazált jövő, ideális társadalom, a magántulajdon ellentmondásait kiküszöbölő közösség, új közösségi forma, a kommunizmus zárja le ezt a fejlődési sor. Ez a vulgarizáltabb domináns korai változata a marxi gondolatrendszernek, korán elterjedt változata. Ehhez képest az 50-es évek végétől, 60-as évek elejétől jelentkeztek neomarxista megközelítések, amelyek az ázsiai termelési módról szóló írások révén váltak közismerté, amely írások Marx bizonyos addig nem nagyon ismert szövegeit is figyelembe véve, arra hívták fel a figyelmet, hogy az ősi társadalmakat követően nem rögtön következett, és nem mindenütt következett be a rabszolgatartáson alakuló termelési mód, hanem a világ számos országában, területén jellemzővé vált egy bürokratikus újraelosztással jellemezhető társadalom, amely társadalom létrejöttében nagyon gyakran szerepet játszanak bizonyos természeti erőkkel folytatott küzdelmek, tehát öntözéses rendszerek létrehozásának parancsoló szüksége. Ezért is egy marxista szerző, Wittfogel, hidraulikus társadalmakról beszél. Tehát a vízgazdálkodás megszervezése, ez egy olyan erőforrás és hatalom összpontosítást kíván, amelynek következtében egy sajátos, új típusú struktúra rendszer jön létre, amikor is léteznek nagy önállóságot élvező földművelő közösségek egyfelől, másfelől pedig létezik egy hatalmi központ, egy korai állam, amelyik képes az erőforrások mozgósítására, képes a munka, a vízgazdálkodással kapcsolatos munkák megszervezésére, tehát kellő hatalommal, erőszakszervezetekkel, megfelelő függőségi rendszerekkel jellemezhető konstrukcióról van szó. Ez a úgynevezett ázsiai termelési mód. Ugye gondoljunk bele abba például, hogy a kínai nagyfal létrejötte, milyen erő összevonást igényelt annak idején, hogy az akkor létezett kínai társadalmat meg tudják védeni az északról jelentkező mongol és egyéb behatolásoktól. Megtérhető egyébként egy kicsit ez az ázsiai termelési mód, hiszen a világ más térségeiben is megfigyelhetők hasonló konstrukciók. Afrika esetében például a magyar Kolányi Károly emigrációba kényszerű társadalom kutató Dáhozai című művében Afrika esetében mutat rá ilyen centrumok létére, a magyar inka és egyéb birodalmak kapcsán is kezdegetik azt, hogy ott is érvényes lehet ez a formáció. Summa summarum, a előtérbe állított rabszolgasággal jellemezhető klasszikus görög-római konstrukciók mellett fontos szem előtt tartani ennek a ázsiai termelési módnak a fogalmát. Azért is fontos egyébként a mi térségünkben, mert az államszocializmus máig meghatározó erejű örökségére is jellemző egy ilyenfajta viszonyrendszer. Hát tulajdonképpen, amikor az ázsiai termelési módról beszéltek társadalom kutatók a 60-as évektől kezdve, akkor nagyon gyakran a létező szocializmus országai, Kína, Szovjetunió, Magyarország álltak vagy voltak a tudatunkban, és hát cenzurális okok miatt is tartották fontosnak ennek a korai központosításon alapuló formációnak az elismertetését. Ennek fényében könnyebben lehessen megragadni a korabeli viszonyokat. No, tehát a Marxi formáció elméletnek ez a köztes stádiuma ilyen formában kicsit vitatott volt, ehhez képest aztán a feudális társadalom kapcsán kevesebb probléma fogalmazódott, mert már vannak olyanok, akik ezt a fogalmat is vitatják, hogy pont ez a viszonyrendszer lenne, amire jellemző a középkori társadalmi alakulatokra. A kapitalizmusról elég egyértelmű, hogy ott a magántulajdonon alakuló üzemszerű ipari termelés körülményei a meghatározók ebben a stádiumban, és aztán a magán elsajátítás és a termelés egyre inkább közösségi jellege, minden nagyobb olyan vállalatbirodalmak jönnek létre, amelyek egy-egy iparág, egy-egy ország termelésében meghatározóak, hogy ez a fajta társadalmiság és az elsajátítás magán jellege olyan fajta ellentmondásokat, pauperizmus, tömeges szegénységet, munkanélküliséget szül, hogy szükségszerűen el kell következnie egy utolsó záró stádiumnak, a közösségi tulajdonon alapuló kommunizmusnak. Erre a sémára egyszerűsíthető le Marx koncepciója. No, mások az emberiség fejlődésének más mozzanatait állították előtérbe. Felszer például a társadalmi differenciálódás folyamatát, majd lesz még erről szó kicsit bővebben a mai nap során. Tehát, hogy egy evolúciós, erre nyugodtan mondhatjuk, hogy egy evolúciós felfogás képviselt, ahol egy kicsit a biológiában észlelt fejlődési folyamatok, tehát az egyszerűtől a bonyolultig, tehát az egyszerű véglények az állatok körében az olyan földi kiliszták, amelyek életfunkciói igen redukáltak, amelyek idegrendszere igen egyszerű, és amelyek helyváltoztatásos, meglehetősen egyszerű formát mutat, ehhez képest alakulnak ki azok a igen komplexek mondható emlős állatok, hogy az ember akár, amelyek az idegrendszere már meglehetősen differenciált, amely sokféle jelenség érzékelésére képes, és sokféle változatos életfunkciót tud felmutatni. Nos, ez a fajta biológiai fejlődés volt, analógiájára gondolja el Spencer a társadalmi változásokat is, többek között alapvető elvetű könyvében, amelyik a 20. század első éveiben már megjelent magyarul is az akkori társadalomtudományi könyvtársadalomban. Ez a változáskor tulajdonképpen egyfajta pacifikálódásként is, tehát egyfajta békésebb jelleget öltő társadalmak kialakulásaként is érzékelhető. Tehát a bizonyos Spencer írásokban a fejlődés lényegi mozzanatiként jelenik meg az, hogy a katonai társadalmaktól az ipari társadalmakig vezet az út. Tehát egy korai korszakban az emberek közötti kapcsolatrendszerre igen nagy mértékben rányomja a bélyegét az erőszak, a hódítás, a fegyveres konfliktus. Ehhez képest a létrejött bonyolult ipari társadalmakban elsősorban a munkamegosztás kialakulása, halatlan kibővülése következtében nagyon erőteljes integráció alakul ki. Tehát összekapcsolódnak, összefonódnak az életszélák, távoli intézmények, vállalkozások, emberek között alakulnak ki kapcsolatok a munkamegosztás révén. És akkor ez átvezet minket Durkheim bizonyos elméletalkotási törekvéseihez, társadalmi munkamegosztásról című könyvéhez, amelynek volt egy korábbi intézeti kiadványa, tehát a Szociológiai Kutatóintézet, és nemrégiben egy teljesen változat megjelent magyar nyelven. Tehát ez a társadalmi munkamegosztásról szóló könyv tulajdonképpen egyfajta szakadatlan tendenciaként mutatja be a munkamegosztás kiszélesedését, és ezen közben a tudati viszonyok megváltozására is utal. Tehát a korai stádiumra egyfajta szegmentáltság jellemző, egymás mellett léteznek kisebb közösségek, amelyek tagjaira egy nagyfokú életazonosság, tehát a tudatformák tekintetében egy szoros integráció jellemző. A társadalmak egy fontos, ezen kis szegmentált társadalmak fontos összekötő kapcsa az, hogy hasonló gondolkodás, hasonló értékek, hasonló hitek jellemzik az adott társadalom tagjait. Ehhez képest a modern társadalmakban egy új típusú kapcsolatrendszer alakul ki, amelyben az összekötő kapcsolat már nem a tudati viszonyok jellemzik, vagy jelentik elsősorban, hanem a funkcionális munkamegosztás következtében szorulnak egymással és működnek együtt a tagjai a társadalomnak, miközben szellemi tekintetben igen nagy különbségek, változatosság válik jellemzővé, lezajlik egy individualizációs folyamat, erőben különböző értékeket valló társadalmi csoportok együttlétével jellemezhetők a mai komplex társadalmak, mondja Durkheim, és ez a mai korra is érvényes diagnózis. Tehát itt a tudatformák kérdése válik egy kulcskérdésé, magát Durkheimet is erősen foglalkoztatta az, hogy hogyan lehetne olyan formákat létrehozni, amelyek révén megint csak nem pusztán az individuális érdek foglalkoztatja a modern társadalmakban élő egyéneket, hanem az egyes alrendszerek, az egyes társadalmi ágazatok működésének kérdései, tehát itt a koordináció, a tervezés problémái és csíraformában megjelennek Durkheimnél, illetve a szociális integráció kérdése. Tehát hogyan lehet lehetővé tenni azt, hogy a modern társadalomban is létezzen szolidaritás, társadalmi szolidaritás, ne csupán a gazdasági megfontolások, hatékonysági megfontolások legyenek fontosak, hanem legyenek olyan erkölcsi elvek, alapelvek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy egyfajta méltányosság is érvényesüljön a modern társadalmakban. Azt hiszem, hogy az elmondottakból világos, hogy ezek a szempontok szintén máig érvényes szempontok lehetnek. És végül egy utolsó konstrukcióként említeném Tönnies munkásságát, akinek az alapműve szintén olvasható magyarul a Társadalomtudományi Könyvtár, ez már a megújult, tehát a 70-es évek elejétől indult könyvsorozat egyik darabjaként, amely koncepcióra az jellemző, hogy az ősi állapotokhoz képest a modernné vált korabeli társadalmat sok szempontból egy elidegenedettséggel jellemezhető társadalomként írja le Tönnies. Tehát a mű címében szereplő két fogalom közül az első, a közösség, az egy olyan fajta emberi együttes, ahol egyfajta szoros érzelmi kapocs fűzi össze a csoport tagjait, ahol a viszonyokra valamiféle személyesség jellemző, a másik figyelembevétele, igazodás a közösségi normákhoz, egyfajta védelmet is nyújtó szerveződésként jelenik meg a közösség, és ehhez képest többek között a korabeli Németország a nagy vállalatokkal, kiépülő nagy bürokráciákkal jellemezhető német állapotokból is általánosítva állítja szembe Tönnies a bürokratikus társadalomra jellemző társadalom formát, tehát egy kiegyenesedettebb, intézményesültebb, személytelenebb, elidegenedettebb viszonyrendszerrel leírható formáció. Tehát ahol a bürokratikus kalkuláció, a hivatali ügymenet jegyében zajlanak a dolgok, ez a fajta diagnózis egyébként Max Weber leírásaiból is ismerős lehet önöknek. Nos, summa-summarum, nagyon sok olyan mű születik a 19. században, amelyik a korabeli dinamikus átalakulásokat észlelve egy olyan konstrukcióban tárgyalja a változásokat, amelyek a történet filozófia sémája szerint is íródnak, sőt, mint egy német filozófus megállapította, legalábbis kialakulálta, Károly Ludwigről van szó, egy a 90-es években a Atlanti kiadónál megjelent könyvének az a címe, tehát a magyar változatnak, világtörténet és ücstörténet. Tehát azt mondja ő itt, hogy ezek a szekularizált formái a történetfilozófiai konstrukciónak. Mit értünk szekularizációban? Lesz egy külön óra erről a témáról. A lényeg az, hogy a világi jelleg. Tehát a középkor idején létezett társadalmakról mondhatjuk azt, hogy azokban a szekularizáció igen kevéssé volt jellemző. Nagyon erősen jellemző volt az, hogy a társadalmi viszonyokat az egyház, illetve a teológia alapelveit határozzák meg. Tehát a hatalomgyakorlásban a világi erő, királyi, császári, hercegi hatalom összefonódik az egyházi hatalmasságokkal, a társadalom legitimálásában az egyházi elvek jellemzőek, és a többi, és a többi, és a gondolkodás kereteit is az egyház határozza meg. Ehhez képest a modern állapotokra jellemző egyre inkább az, hogy létrejön egy szekularizált tér a modern társadalomban, ahol az istenségtől, az egyházi vallási elvektől függetlenül kezdenek el gondolkodni társadalomtól, ahol az élet mindennapos menetébe is egyre kevésbé szólnak bele az egyházi elvek, illetve az egyház különböző posztjain álló, tehát egy szekularizáció következik be. Ennek analógiájára mondja Lővit az, hogy a társadalomról való gondolkodásban is elindult egy szekularizációs folyamat, tehát már nem az isteni akarata meghatározó a világ dolgainak alakulásában, Ágoston vagy Akvinói Tamás és egyéb korai, viszont a korai keresztény gondolkodók tanrendszerével ellentétben megjelenik a társadalomról való gondolkodásnak olyan számos új modern formája, ahol az érdek, a személyes érdekek, a hatalmi szempontok és egyéb számos más mozdanat alakítja a változásokat. Ugyanakkor Károly Lőwit azt sugalmazza, illetve diagnosztizálja ebben a könyvében, hogy bizonyos fokig tovább él egy korábbi narratív séma. És ez a narratív séma az eszkatológikus jelleg. Az ógörökben létezik egy fogalom, eszkátosz, a vég. És ez az eszkatológikus jelleg, ez nagyon markánsan van jelen különböző keresztény munkákban, ahol hát magában az Új Szövetségben, illetve ennek alapján készült értelmezésekben, ahol ugye az egyik döntő mozzanat az utolsó ítélet mozzanata, amikor is elválik, hogy kinek mi lesz a végső helye a végső megmérettetésben, ki kerül, vagy marad a pokolban, és ki üdvözül. Tehát egy utolsó stádium, amelyik lezárja a világ változás sorát, azt mondja Lőwit, hogy sok szempontból a 19. századi nagy elméletekben meghatározó szempontot, implicit, ki nem mondott, át nem gondolt szempontot jelent ez az eszkatológus fázis. Az előbb ismertetett rendszerek közül különösen markánsan illik ez a marxi stádium elmélete, amelyikben jelenten veszik a kommunista jövőről mondott marxi víziót. Tehát itt tulajdonképpen egy fejlődési sorra felépülő, azt is lehetne mondani újabb megközelítések alapján, hogy egy unilineáris fejlődés elvvel jellemezhető koncepció.